Így a végére említetted az élőbe, hogy azzal dicsekszem, tehát ahogy Pál apostol is az erőtlenségeimmel, a gyengeségeimmel, és azt láthatom az Úristen kegyelméből, hogy erre is lehet vallást építeni. Ez is lehet az énnek, az elmének egy úgymond mantrája.
Kifogás Isten akarata ellen, igen, így van. Abszolút.
Tehát, hogy folyamatosan ostorzom magam, és azzal dicsekszem, hogy megint elbuktam, megint bűnös vagyok, megint ez van, megint az van. És igen, ezek a gyengeségek, erőtlenségek, amikkel szembesülhetünk Isten kegyelméből, igen, ezek ott vannak, de amíg én csak erről beszélek, itt megint az elmét, az int dicsőítem meg, belehelyezem a mártír szerepébe, és már is céltáblául szolgálok a báránybőrbe bújt farkasoknak, és már is jönnek megmenteni engem, és ez addig tud történni, amíg előbb-utóbb elhiszem, amiket nekem mondanak, és megmaradok ebben az állapotban. Tehát így is ki tudja az elme forgatni ezt a kijelentést, ami igaz, de ez csak úgy lehet teljes, hogyha a megtisztulásban, tehát abban, amit az Úristen elvégez benne, és rámutat egy-egy erőtlenségemre, egy-egy gyengeségemre, hogy elbuktam, az úgy tisztességes, hogy igen, én ezt megvallom, de azt is, hogy jött vigasztalás. Tehát, hogy Istenre mutasson az az egész, hogy mindezek ellenére is az Úristen nem hagyott el engem, úgy, ahogy nem hagyta el például Pétert sem. Pétert sem hagyta el, amikor kijelentette Péter emberi természetből, hogy én szeretlek téged, háromszor is ugye azt mondta, és vagyis kétszer mondta azt, harmadszorra már leesett neki is a tantusz, és úgy válaszolt Jézusnak, hogy te tudod, Uram, hogy szeretlek-e téged. De ugye kétszer is erősködött, hogy de szeretlek téged, és meg is halnék érted, és hát ugye ő akkor még nem tudta, hogy ez agyból van. De mivel, hogy az atya szívek és a vesék vizsgálója, ő ismerte a szíve szándékát Péternek, hogy ő ezek ellenére is, ezen gyengeségei ellenére is ki fog tartani abban, hogy ő a mennyek országához akar tartozni, hogy ő Krisztust követi a halálba is, mert követte is, csak nem úgy, ahogy ő gondolta, ahogy a nő emberi gondolkodásból kimondta, hanem lélek által követte, de ugye nem a halálba, hanem az életbe. És a szív szándéka a fontos, amit ebből ki akar az atya emelni, hogy ebből az elme folyamatosan azt játszodja, hogy ő vagy az áldozat, vagy pedig a hős, és ezzel kell, hogy szembesüljünk, mert hogyha ebből is mantrát tud csinálni, vallást tud csinálni az ember, hogy folyamatosan azt szajkózza, hogy én bűnös vagyok, én elbuktam, de ez még mindig az emberre mutat. Az embert dicsőíti meg, illetve az elmét, és elmarad az Istennek a dicsősége, hogy igen, elbuktam, én tökéletlen vagyok, ezért van szükségem Isten kegyelmére, mert ő tökéletes. És hogyha meg is mutatja, hogy elbuktam, ugye megmossa a lábamat, megmossa a fejemet is, de amikor én megvallom, hogy elbuktam, akkor az úgy tisztességes, hogy hozzátegyem, hogy hogyan emelt fel ennek ellenére is az Úristen, hogy nem mondott le rólam, ugye, hogy nem mondott le Péterről ugye a katonának, amikor a fülét levágta, akkor ugye emberi természetből cselekedett, akkor sem, amikor letagadta, hogy egyáltalán valaha is köze volt Krisztushoz. Tehát ezek ennek ellenére is azt nézte az Úristen, hogy mi van az ő szívébe, és igen, utána le lett írva, tehát nem lett elhallgatva, hogy Péter hogyan bukott el, tehát hogy hogyan vagyunk, hogyan lehetünk mi Péterek, és ezt meg kellett Péter is, hogy lássa, nekem is ezzel szembesülnöm kell, hogy az emberi természet ilyen, tehát nincs benne semmi jó, de a szívnek a szándéka a fontos, tehát amikor az ember ezekkel szembesül, akkor feladhassa az emberi erőlködést, az emberi rossz természetét, és akkor az Úristen adja a lelket, mert utánnak telt meg ő is lélekkel, szent lélekkel, erővel és hatalommal, hogy lélek által történhessen meg az a teljes tisztulás, amikor már Péter is a Krisztussal egyé válhatott, és teljesen lelki lehetett.
Nagyon kemény, amit mondasz, mert tényleg ez úgy is jöhet, vagyis úgy is lehet érteni ezt az egész dolgot, hogy dicsekszem az erőtlenségeimmel, a gyengeségeimmel, hogy Isten annyira gyenge, hogy ahhoz, hogy ő legyen valaki, én muszáj ostorozzam magamat. Pontosan, tehát ahogy mondod, hogy igen, tehát ő Isten annélkül is valaki, ő nem akar, hogy én ostorozzam magamat. Maximum, hogyha tényleg nagyon királyá tettem magamat, nagyon megkoronáztam magamat, felvettem a koronavírus identitást, ugye a fejemre felraktam, vagy istenítettem magamat, akkor persze nem árt, hogyha megalázom magamat és megvallom azt, hogy milyen őrült voltam és milyen bolondságot követtem el. De Istennek nincsen szüksége arra, hogy én önmarcangoló legyek, vagy hogy folyton én gyalázzam magamat, ahhoz, hogy ő legyen valaki. Ő annélkül is valaki, ő annélkül is mindenható. Tehát ő van, és tökéletes. És most a mennyek országába én nem mehetek be, úgyhogy jaj, hát én ostorozzam magamot, sziasztok, van egy olyan negyed itt a mennyek országában, egy olyan város, ahol nyugodtan csapkodhatom a hátamot az ostorral, mert ilyen nem lesz. Tehát erre ugye Isten megengedő legyen, és ahogy Pál apostol mondta, én ezt is értem, és szerintem fontos ezt értsük, hogy megadja nekünk Isten a tövist az oldalunkba, megengedi, hogy legyen tövis az oldalunkba, a sátán angyala, hogy gyötörje minket. Mert hatalmas kijelentések ezek. Tényleg hatalmas kijelentések, és az én, a test könnyen azt hiheti, hogy ezt ő fedezte fel. Hát én fedeztem fel a mennyek országát. Hát lehet, hogy csak én képzeltem el. Hát én tettem szívességet még Istennek is, hogy elképzeltem a mennyek országát. Tehát ezért Isten megengedi, hogy megvalljam a bűneimet, szembesüljek azokkal, és legyen egy valamilyen tövis az oldalamban, legyen az bármi, egy gyengeség, egy erőtlenség, hogy amíg testben vagyok, nehogy elbízzam magamat. Mert jobb, hogy engem meggyötörjön egy betegség, vagy akár egy nyomorúságos tulajdonság is, amit nem tudtam elengedni, mint sem, hogy felfúvalkodjak. Vagy ha nekem van egy bűnöm, egy nyomorúságom életem végéig, amit nem tudtam letenni, azt az életemnek az utolsó pillanatában Isten elvesz tőlem. De hogyha felfúvalkodta, azt már nem fog elvenni. Nincs, hogy elvegye azt. Így van-e? Hát akkor inkább legyek nyomorult, legyen meg valamilyen hibám, ugye, szépséghibám, akár még a lelkemnek is legyen szépséghibája, mint sem, hogy az én lelkem felfúvalkodjon, és az Isten trónja fölé emelje magát.
Igen, hát ez lenne a lényege. Tehát látok sok olyan, nem tudom, hogy most ezt minek a hatására cselekszik, vagy mire nem, tehát látok sok olyan kiírást, hogy tehát lassan vallás épül arra, hogy mennyire bűnös vagyok, és mennyi ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok, mondom. De nincs semmi probléma, csak nincs hozzátéve, nincs kifejtve lélek által, hogy ezt megláthattam, beláthattam Isten kegyelméből, és erre nem vagyok büszke, de kaptam helyette jobbat, van vigasztalásom, mert hát ebből mit kívánjanak meg az emberek. Tehát ha folyton azzal dicsekszem, hogy mennyire nyomorult vagyok, mennyire, tehát hogy nincs bennem élet, úgymond, és elmarad az evangéliumnak, tehát elmarad az örömhír, bennem nincs, de azóta, mióta ezt beláthattam Isten segítségével, azóta meg már van. mert ő benne van élet. És igenis van lelki öröm, még ha bogdácsolok is. Na, így már lenne értelme, mert ha csak az első felére támaszkodom, hogy én folyamatosan elbukok, én folyamatosan szerencsétlen vagyok, én így, én úgy, ez még mindig az énnek a sajnálata, és akkor jogos is, hogy jönnek a hamis vigasztalók, vagy éppen a hamis támadók, és ha ebben sokáig maradok, akkor előbb-utóbb valamelyik tábor be fog kebelezni, meg fog győzni arról, hogy nekem vissza kell mennem a régibe, holott, tehát még mélyebbre, mint amiben voltam. Tehát attól,
nagyon rafkó az elme, az biztos, Kinga, így van. Nagyon rafkó az elme. Tehát észre kell venni, hogy balra is le lehet esni a lóról, és jobbra is, de még hátrafelé is, még előrefelé is. Ez az igazság, mert figyelj meg, hogy erre, amit most mondasz te, mit mond Jézus, azt mondja, hogy, vagyis mit mondanak Jézusról, azt mondja, hogy ő nem engedte az ördögöt megnyilvánulni, játszmázni. Hát van, aki azzal játszmázik, hát jönne az evangélium, a szabadító, kiveszi a lelket azért a börtönből, és jön azért a játszma, ugye az ördög, jaj, hogy én ilyen vagyok, és én ezt is elrontottam, és azt is elrontottam, és még mindig szerepel, ott táncol előtte. És akkor jött Jézus, és segberúgta. Úgy segberúgta, hogy elrepült. Ez történt. Tehát nem tudom pontosan, ezt hol írja, mindjárt megkeresem. Valahol le van írva, hogy nem engedte az ördögöt megnyilvánulni, nem engedte az ördögöt játszmázni. Sem az önsajnálattal, sem azzal, hogy ilyen majdhogy nem ilyen bohóc módon alázta magát. Színből alázta magát. Ja, én ilyen vagyok, én olyan vagyok, meg mit tudom én mi. Közben úgy sem gondolta. És ezáltal is ellopta az alkalmat az evangéliumtól. És hogyha nem vagyunk lélekben, az ilyen dolgokat nem vesszük észre, hogy igen, lehet játszmázni balra is, meg jobbra is.
Igen, nagyon durván. Tehát azzal, hogy én a bűneimet megvallhatom, azzal Istent dicsérem, mert belátást kaptam, mert különben honnan tudtam volna meg például azt, hogy hiú vagyok, vagy tehát ezeket a rossz tulajdonságokat, aminek semmi keresni valója a mennyek országában. Tehát honnan láthattam volna meg, hogy hiú vagyok, vagy anyagias, vagy tehát mind ezek, tehát ez a szemét, ami felépíti az egót, az emberi rossz természetet. Tehát ezt csak Isten segítségével láthatom, megláthatom be, de az benne az örömhír, és attól tudja az, aki hallja az én bizonyságomat, az én megvallásomat. Tehát attól tudja örömhírnek venni, hogy ő magára ismer, mert azt is elmondom, hogy nem csak, hogy megmutatta, nem csak, hogy rámutatott és segített ezt belátni, hanem azt is megvallhatom, hogy mit adott helyette, hogyan hozott ki ebből, na és akkor van értelme, mert nem magamat emeltem fel, hanem pont Istennek a munkáját dicsértem, hogy igen. Ez volt, vagy volt bennem abban a pillanatban. Ilyen mélyen voltam, de a magasságos Isten rámutatott, rávilágított, ezáltal értelem született bennem is, és megláthattam a kiutat. Igazából egy utitársunk inspirált, tehát megláthattam azt, ami folyik az ő Facebookján, tehát ilyen Isten tudja, hogy miben van, én nem tudom, nyilván a megtisztulási folyamatban, ahogy mindannyian, és akkor így neki, ami jön, ilyen rövid mondatokba kiönti a Facebookra a lelkét, de nincs benne, inkább a szívét, nem a lelkét, de nincs ott a lényeg, és hát olyan támadások érik. Persze, hát Isten ad hozzá erőt, hogy ne reagáljon, de én azt láthatom, mert ezeken én is keresztül mehettem Isten kegyelméből, ezeken a szellemi harcokon. De, hogy mondjam, ha ez sokáig így megy tovább, akkor na, hát ebből így egy vallás is lehet, hogy én bűnös vagyok, én elbuktam, én ilyen vagyok, tehát ez még mindig az énnek a dicsőítése, hogyha nincs benne az örömhír.
Az ördög játszmája.
Igen, az ördög játszmája, és hát mindenki oda fröcsögi azt a tanítást, amit amit Isten nevébe valahonnan összeszedett, és már ott akkora a háború, és akkora a káosz, hogyha ez nem Isten kegyelméből van, hogy esetleg az ő lelke is megpróbáltasson, hogy hozzon valami döntést, és ő is, hogy mondjam, beláthassa, hogy igazából ennek így, tehát hogy megkérdőjelezhesse, hogy ennek így van-e értelme, vagy nincs, mert ha ez nem történik meg, akkor bele lehet ebbe ragadni, hogy az ember addig sanyargassa magát, addig támadtassa magát, hogy előbb-utóbb megmarad abba az állapotba, és akkor utána történik az, hogy na hát azért mégis jobb volt egy gyülibe, vagy egy vallásba, mert ott azért na.
A naplementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat, ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezét meggyógyítá őket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván, te vagy a ma Krisztus, az Isten fia, de ő megdorgálván nem engedi őket szólani, mivel hogy tudták, hogy ő a Krisztus. Nem engedte őket játszmázni, ez pont olyan, mint amikor ment az a kis varázsló leányka a másik után, talán Pál után, és azt mondta, mi igaz volt, hogy Pál az élő Isten szolgálja, az élő Isten apostola, meg minden, de játszmázással mondta. Tehát nem lélekből, nem őszintén, hogy hú, milyen gyönyörűséges, láthatom az élő Isten szolgáját, kívánok én is az ő szolgatása lenni, hanem gunnyal, ugye játszmával. És tényleg az van, hogy az agy, az elménk, az ördög, ugye, így gúny tud űzni belőlünk, és nem veszük észre. Mert még azt is megmagyarázza, hát én igazat mondtam, én mindig igazat mondtam, csak nem veszem észre, hogy milyen lélekből szól, hogy milyen szennyes lélekből szól, hogy az egésznek a lényege a játszmázás, és az, hogy továbbra is engemet benne tartson, abban a megkötözöttségben. Én folyton megvallom a bűnömet, megvallom a nyomorúságomat, de érdekes módon még mindig benne vagyok abban a megkötözöttségben, amiben voltam. Hát akkor itt valaki csúfot üzött valakiből, és nem ördögött. Így van-e?
Igen, ez lenne a lényeg. Tehát még így is szerepe, tehát ha én benne maradok ebbe a megkötözöttségbe, hogy nekem minden nap így meg kell vallani, akkor, tehát így vallom meg, akkor úgy maradok benne, hogy ugye jönnek a kommentelők, és szerepelnek, tehát hagyom őket szerepelni. Tehát ez a bűnöm, hogy mondok egy tőmondatot, és akkor oda gyűlnek a dökkesejük, és ott szerepelnek, és hónap is kiírom, és hónap után is kiírom, és hát ez mehet így a végtelenségig, de hol az örömhír? Mert hogyha az ember valóban Krisztus dicséri a bűn megvallásával is, akkor ahhoz már nincs, amit szerepeljenek, nincs, amit kommenteljen senki, nem tud már az ördög szerepelni, mert az teljes volt. Nem tudja se megcáfolni, se hozzátenni, se elvenni, mert azt mondja, hogy hát ennek ez erősen áll a kősziklán.
De azért néha hagyta, hogy szerepeljenek az ördögök ebből a szempontból is, és nem hogy ebből a szempontból, hanem csak ebből a szempontból. Volt, amikor hagyta. Mikor hagyta? Amikor hagyta, hogy a farizeusok támadják. De azt miért hagyta? Hát azért, hogy nyilvánvalóvá legyen a gonoszságuk az embereknek szívében, a vezetők szívében. És nyilvánvalóvá váljon az igazság. Tehát semmit, ahogy Pál apostol mondja, ezt a napok batta lélek, semmit sem tudunk tenni az igazság ellen, csak az igazságért. Mert minden az igazságot dicsőíti. Ha gonosz vagyok, a kegyelem, az igazság erősödik, a szeretet, de az mégis Isten dicsőíti, de az nem azt jelenti, hogy én majd oda kerülhetek. Tehát Isten megad mindent, az utolsó napon tényleg azt fogom látni, hogy egyre inkább mentem a fejem felé, és ha még tudomásom volt Krisztusról, az ő kegyelméről, az igazságáról, megváltásáról, és én megyek tovább a fejem után, ő tovább adja a kegyelmet, még erőteljesebben. Mert neki van, de az utolsó nap csak azt fogom látni, hogy hű, baszki, ezeket a lehetőségeket én nem ragadtam meg. És áldani fogom Istent, csak a szenvedés helyéről. De hogyha elfogadtam, akkor is áldani fogom. Istenem, milyen szerelmes, hogy nem tudunk semmit sem tenni. Akkor hagyta, na gyertek, kezdetek ki. Mutassátok meg, hogy mi van a szívetekben, gyertek. Mert ha akarta volna Jézus, tudott volna beszélni 3,5 éven keresztül úgy, hogy senki szóhoz nem jut olyan erőteljesen, olyan intenzíven, hogy perzseljen minden, de hagyta, hogy szerepeljenek az ördögök, a farizeusok, akár a tanítványok is, hogy nyilvánvalóvá váljon, kijöjjön belőlünk az, ami van. A kérdés már csak az, hogy én kimondom, és utána megüresedek, vágyok-e megüresedni, vagy hogy be tudja őt ölteni újjal, szent lélekkel, igazsággal, vagy megújulva, csak az ragaszkodok, sőt, mélyebbre süllyedek.
Hát pont ezt mondhattam én is. Így van. Pont ezt mondhattam én is, hogy vagyis mondhattam, hogy miért engedi Isten azt, hogy legyenek ilyen hamis ambícióink, hogy megváltoztassuk a várost, a közösséget, vagy hogy egy jobb vallást alapítsunk, jobbat, mint a katolikus, vagy bármelyik másik. Miért engedi ezt? Vagy miért engedi azt, hogy az ateista higgyen a tudományban, és létre akarjon hozni valami jót, valami jó működő gépet, szerkezetet? Hát azért engedi, hogy ő a saját cselekedetével, a saját törekvésével vallja meg, hogy van jobb, hogy létezik a mennyek országa. Az ateista is megvallja, létezik a mennyek országa, a politikus is megvallja. Mert különben nem akarna jót cselekedni, nem akarna jobbat létrehozni. Mindenki megvallja azt, hogy elbuktunk, az Édenen kívül kerültünk, az ateistától a hívőig mindenki. És Isten megengedi. Tehát tényleg ennyire nyilvánvaló nekem mostanig nem volt, az előző felvételig nem volt, hogy igazából az ateisták hisznek legjobban Istenben. Akik meg akarják jobbítani a világot, mindenki hisz Istenben. Mindenki a szíve mélyén tudja, hogy létezik mennyek országa. És azáltal azt is kijelenti, hogy ő nem ott van. Mert ha ott volna, akkor nem akarná megjobbítani. Ennyire egyszerű. Meg a másik, ami jött, hogy amit mondtál, Kinga, annak kapcsán, hogy igen, a bűnvallás is lehet az ördög játszmája. Az, hogy magamat megalázom, vagy hogy magamat ostorozom, az is lehet az ördög játszmája, az elme játszmája. Erre a legegyszerűbb példák talán az alázatoskodás, meg az álszerénység. Tehát ugye mindenből, minden ilyen erényből van egy ilyen ál, egy ilyen hamisítvány. Hogy tudom, hogy szerénynek kell lennem, az agyamban tartom, hogy akkor én szerénynek kell lennem, és olyankor alázom meg magamat, amikor nem is igazán van tétje, hogy látják azt, hogy ez az Attila milyen alázatos. De akkor, amikor tétje van, akkor nem alázom meg magamat, csak ilyen jelentéktelen szituációban, hogy jaj, hát igazad van, tényleg olyan gyarló vagyok, meg minden, de nincsen tétje. Nincs tétje. Csak egy ilyen duma, megtévesztelek téged azzal, hogy látod, hogy bennem milyen szerénység van, és milyen alázat van bennem, ugye? És amikor van tétje, és amikor tényleg Isten akar, hogy alázzam meg magamat, mert akkor ő meg fog mutatkozni az ő dicsősége, na akkor már nem fogom magamat megalázni, sőt, ellenkezőleg inkább megvédem magamat. És ez itt van az, hogy lehet próbálni tenni azt, aki ugye alázatoskodik, és hát nyilvánvaló, hogy ő megjátsza a szerepet. Hát úgy, hogy egyetértesz vele, és elmondott, hogy ja, tényleg így van, és én is akartam neked éppen mondani, hogy ezt, mit tudom én, milyen képutató óta, és abban a helyben elkezdi videni magát. Mert ő azt akarja, hogyha ő netán képmutató, akkor ő abból mindig csak annyit lásson be, mint ő akar. Tehát, hogy az ő kezében legyen a kontroll, hogy ő mondja magáról azt, hogy képmutató picike mértékben, mint sem, hogy nyilvánvalója váljon az, hogy ő mennyire képmutató. Vagy én mondom azt, hogy magamról, hogy nem vagyok alázatos, mint sem, hogy kiderüljön, hogy valójában milyen kevés vagyok, milyen büszke vagyok. De csak azért mondom magamról, hogy nem vagyok alázatos, hogy megvédjem magamat, megvédjem az álnokságomat. Hogy ne te mondd azt, hogy képmutató vagy, vagy nehogy Isten mondja. Én inkább azt mondom, hát az igazság az, hogy én is néha, tudom, hogy furcsán hangzik, és hihetetlen, de én is néha beleesek a képmutatásba. Tehát azáltal, hogy picike mértékben megvallom azt, ami bennem van, azáltal én bevédem magamat, hogy nehogy valaki más által, vagy Isten által váljon nyilvánvalóvá az én gonoszságom. Ezek olyan altomos és rafinált játszmák az elmében, hogy hihetetlen.
ha már az ördögök szerepléséről van szó, mikor volt az első ördög szereplés? Mikor Ádám és Éva elkezdett beszélgetni az ötségeket. Isten hagyta, nem ordibált, hogy jaj, ne mondd ki, mert meghalsz, ne csináld. És ezt látom, hogy szükségünk van. Szükségünk van a szenvedésre. Kinek a magam értéke szerint, hogy beláthassa azt, hogy én mostani csak szerepeltem, de nem volt benne igazság, nem volt benne élet. És hogy kinek mennyire van szüksége, mekkora szenvedés, azt nem tudja senki, egyedül Isten. Úgyhogy, de mindannyiunknak a maga mértéke szerint szükséges, hogy eljussunk a pokol állapothoz. Van, aki sokkal többet elbír, van, aki kevesebbet, de mindannyian eljutunk a magunk mértéke szerint a pokoli állapothoz. Amikor már nem akarunk szerepelni, hárítani, és akkor meghalljuk az Isten szavát. Addig is szólt, de az én szavam erősebb volt az Istenénél. És akkor tudom meghallani, amikor már annak a gyümölcsét jó learadta, és megcsömörültem tőle.
Sziasztok! Na, nekem végig több olyan álmom volt, hogy Isten engem megmutatta, hogy milyen a lelki állapotom a kamaszkorban. Már ugye az álma az hajlamos elhitetni azt, hogy hát én elindultam a jóton, én megbántam a bűneimet, tudom, hogy mit nem csináltam jól, és mindig az álomban benne volt egy férfi, aki ugye Krisztus mutatta a kegyelmet, hogy azt odáig elmegy az álma, hogy ugye visszafel elmegy, hogy tudom, hogy mit követtem el, megvallom a bűneimet, de a kegyelmet fogadom el. Jézust, az örömet, Istennek a segítségét fogadom el, és akkor szok visszakerülni a gyermeki állapotba, amikor őt befogadta.
Hát épp ezért talán egyik legerősebb kijelentése Pál apostolnak az, hogy megöldökölvén ugye a test indulatait a lélek cselekedetei által. Tehát igen, az is, hogyha én folyton kielemzem, hogy nekem milyen bűneim vannak, azáltal is én a bűnben vagyok, és elveszek az elme játszmáiban. Végén ugye epilepsziás rohamaim lesznek, mert én még mindig elemzem magamat, hogy pedig egyértelmű a kijelentés, hogy a testben nincsen jó. Az agyban, az elmében alapjában véve nincsen jó. Csak az élő Isten élő lelkében, jelenlétében ott van a jó. És ezért mondja a Pál apostol, hogyha véghez visszük a lélek cselekedeteit, amit a lélek kér tőlünk, azáltal elvettük az alkalmat a bűntől. Másképp nem lehet megszabadulni. Jézus is felhívja a figyelmet, hogy vissza lehet esni. Nyolcad magával jön vissza a bűn, a tévelgés. Tehát igen, arra rengeteg lehetőség van, és nagyon sokáig lehet tényleg elemezni a bűnnek a természetét, hogy hogyan csapbes, a sátán így csinálja, úgy csinálja, mint a múltkor elmondhattam, hogy igen, nagyon kemény figyelmeztetést kaptam én is, hogy hívőkkel, egy bizonyos felekezethez tartozó emberekkel beszélgettünk másfél órán keresztül, és hát én többnyire hallgattam. Meghallgattam, hogy mit akarnak mondani. És végén azt mondtam, hogy te halljátok-e, hogyha én, sőt már az elején mondtam azt, hogy mivel, hogy nem vagyok én semmilyen felekezetben, semmilyen valláshoz nem tartozom, engemet kezeltek úgy, mint hitetlent. Mint aki teljesen laikus vagyok. Nem találkoztam sem a Bibliával, semmivel, csak úgy titeket mostan hallgatlak, hogy mit mondtok. És másfél óra után annyit mondtam nekik, őszintén, röviden, és nagyon elgondolkodtak. Hála Istennek, én remélem, hogy ők is meg tudják érteni, hogy ezek milyen alatomos játszmák. Mondom, halljátok-e? Én, ha nem ismertem volna meg a Jézus kijelentéseit, tanításait az evangéliumból, és a feltámadás lelke engemet nem látogatott volna meg, és én hallgattalak volna titeket, mint laikus, mint világi ember, aki soha nem hallott Istenről, én most azt kéne gondoljam, hogy az, akiről te beszélsz, az a sátán, ő a ti istenetek. Mert másfél órán keresztül én azt hallottam tőletek, hogy a sátán, ó, milyen ravasz, ő milyen intelligens, ó, milyen erős, hogy becsapott, így becsapott. Mondom, ti másfél órán keresztül dicsőítettétek a sátánt, hogy milyen ravasz. És én azt kell higgyem most, hogy igazából a ti istenetek, akiről beszéltek mostanig, az maga a sátán. mert a másikról én nem igazán hallottam, aki legyőzte a sátánt. Ez pont olyan, mint amikor van ez a jelenség, amit ugye mindannyian láthattunk, hogy van az a címszó, meg jelszó, hogy hát elmondják, mert már úgyis mindegy. Tényleg Isten, ha az illető személy ezt hallja, kérlek, bocsássál meg nekem, nem elmarasztalással, nem nehezteléssel, mert én is ugyanígy ezt elhittem. Bemászt a fejembe ez a gondolat, hogy elmondják, mert már úgyis mindegy. Ezzel én kidicsőítek a sátánt, vagy a mindenható Istent. Vagy az, amikor azt mondom, hogy jaj, ezt ők tervezték, és már ezer éve tervezték, meg minden. Ezzel még mindig a tévelgést dicsőítem, a hazugságot dicsőítem, a megtévesztés szellemiségét, a tömegszellemet dicsőítem, az emberi gondolkodást dicsőítem, és nem a mindenható Istent, és semmiképpen nem Krisztust, és nem is Jesuát, senkit, hanem a sátánt, az emberi gondolkodást, az elbukott emberi gondolkodást. És ezért jött a minap is az a gondolat, hogy legutóbb, hogy is volt meg is az a gondolat, az a megértés, hogy jaj, a megosztás. Igen, ott is. Én szégyellem magamat, és ez sem az én érdemem, hogy ezt megláthattam, de én is elhittem azt, hogy a császárnak a jelszava az, hogy oszd meg és uralkodj. És ő mindig is ezt csinálta a császár. Megosztotta az embereket, hogy uralkodjon. És ezt én elhittem, és hirdettem. Hirdettem a császárnak a nagyszerűségét, az ő bölcsességét, az ő ravasságát. És ennyi évvel kellett teljen, még azok után is, hogy Istenhez fordultam, és megtapasztaltam az élő bölcsességet, az ő szerelmét, hogy megértsem, hogy nem a császár osztott meg minket. Hát Jézus azt mondta, hogy ne gondoljátok azt, hogy békességet hoztam a földre, sőt, ellenkezőleg fegyvert. Az embernek ellensége lesz az ő házanépe, ketten három ellen, hárman kettő ellen, addig, mindaddig, amíg felbomlik az összes hamis összeesküvés. Férfi nő között, barát barát között, minden hazug unió és koalíció felbomlik, hogy minden egyes ember belépjen a Krisztus jelenlétébe. És akkor mit tett az ördög idézőjelben az embernek az elméje? Hát ezt az attribútumot átadta a császárnak, a sátánnak. Jaj, a császár mennyire intelligens. Megosztja az embereket, hogy uralkodjon meg minden. Nem. Isten engedi. Szükséges, hogy legyen megosztás. Mivel volt összeesküvés Ádám és Éva között, a férfi és a nő között. Szükséges, hogy addig osztódjanak az emberek, amíg végül mindenki egyedül marad az ő belső szobájában, és el kell döntse, hogy Istenhez fordul. Leteszi az életét az élő Isten oltárán, a Krisztus kezébe, és megszabadul, gyermekké lesz teljes mértékben, vagy pedig választja tovább az összeesküvést, és megy lefelé, ugye, a gyehenna tüzébe. Tehát ez is hazugság volt. Hazugságban hittem, hazugságot hirdettem, mert azt hittem, hogy a császár osztja meg a világot, nem, és nem. Hanem megosztás szükséges, hogy legyen addig, amíg bennünk hazugság van, féligasság van, és istentelenség van.
Igen, ez egy hazug fogalom. Ez az oszd meg és uralkodj, ez a megosztás, ez egy emberi hazugság, mert erre azt mondja Krisztus, hogy amelyik ország meghasonlik önmagával, az elpusztul. Tehát valójában meghasonlás történik, nem megosztás, meghasonlás. És szükségszerű, törvényszerű. Isten ezt törvénybe kellett helyezze, mint létjogosultság ezen a földön, hogy megosztás történjen, jobban mondva, meghasonlás, hogy váljon nyilvánvalóvá a hazugság. Ha nem lenne meghasonlás, akkor nem válna nyilvánvalóvá az, hogy én hazugságban hiszek. Tehát még hazugság és hazugság közt is van meghasonlás. Ez is Istennek a kegyelme. Mert amíg nem jártunk igazságban, voltak saját elméleteim. Tehát hasonlóképpen úgy, ahogy a szadduceusok és a farizeusok. A szadduceusok talán nem hittek a lélekben és a lélek föltámadásában. A farizeusok igen. Egyik sem járt igazságban Krisztus lelkében, de még a hazugság és hazugság közt is volt meghasonlás. Mind a kettő uralkodott, oszd meg és uralkodj, de valójában nem az történt. Mind a kettő meghasonlottak önmagukkal, és ezért tömegcsoportok alakultak ki, akik abban hittek, amiben hittek. És mi történik, amikor kialakul két csoport, aki hiszi a saját elveit, de meghasonlik a másik, hiszi a saját hazug elveit, de meghasonlik a saját, és szembe ütközik a saját, vagyis a másik csoport hazug elveivel, hát tehát ütközés, szembe ütközik, ki is van mondva. És olyankor, hogy mondjam, jöhet a bunyú. És hogyha az élet igazságát azzal kell győzelemre juttatni, hogy ki az, aki úgymond abban az értelemben ravaszabb, hogy öli meg a másikat, tehát hogy hallgattassa a másikat, akkor már egyértelmű, hogy az sem igazság. És a COVID-ot is így akarták igazságra juttatni, a számokat, hogy az orvosoknak pénzt adtak, pénzt fizettek, házi orvosoknak is, hogy írják fel a lapra, hogy COVID-ba halt meg, mindegy, hogy az autó ütötte, vagy belefulladt a vízbe, a lényeg az, hogy írjad a papírra, hogy COVID-ba halt meg, tehát hogy igazold az én hazugságomat, pénzzel megvesztegették, tehát így volt a COVID is, fenyegetőztek, hogy megbüntetnek, és aztán utólag belátták, hogy téves volt ez a hozzáállás, visszafizetjük a pénzt, akiket megbüntettünk, tehát hogy ha úgy kell igazságra vigyem, és úgy tud az én igazságom győzelemre jutni, hogy én kell azért manipuláljak, csaljak, képmutatóskodjak, lefizessek embereket pénzzel, vagy jól megverek valakit, hogy rettegjen tőlem. Az milyen igazság? Milyen igazság, emberek? Isten nem kell ezt csinálja, mert az ő szavában, az igazságban, abban erő van, hatalom és élet, és gyógyulás. És persze, összezavarod minden hazugságot, ami bennünk van, de jó teszi, már akkor Isten hazug lenne, talán mi tényleg igaz emberek lennénk, de nem. Úgyhogy valóban egy hazug elmélet az, hogy oszd meg és uralkodj, hogy nincs vele. A hazugság az meg fog ütközni saját magával. Tehát mikor Éva és Ádám ott elkezdte vádolni Istent, és kezdték a saját hazugságokat mondani, ő nem kellett vitába szálljon, mert a hazugság önmagával megütközik, és önmagát pusztítja, ha mi nem szólhatnánk az igazságot, vagy Isten elnémulna, akkor is az emberek önmagukat felemésztenék. Tehát mi nem kéne hirdessük ahhoz az igazságot, hogy az emberek gyűlöljék egymást, vagy csak indokot találnának. Ugye téged azért gyűlölek, azt mondom, amit mondasz. Jó van, elhallgatok. Tehát te a továbbra is fogsz gyűlölni, nem azért, mert van igazság, van nincs igazság, szóljuk az igazságot, nem szóljuk az igazságot, azért, mert az ember a hazugságban ő nem tud más csinálni, csak gyűlölni, annak az a gyümölcse. Ez a törvényszerűség. Ezért ír a Szentlélek gyümölcseiről, és ezért ír a Szentlélek nélküli állapot gyümölcsökről. És ezt nem lehet meghamisítani. Még úgy sem, hogy én Jézusról beszélgetek, még ő is be tudom csapni magamat, és ez a legdurvább, és ez a legmélyebb hazug állapot, és azért volt a legnagyobb baja, úgymond idézőjelben baja Krisztusnak a farizeusokkal, akik vezették a világot, a nemzeteket, hogy elhitették, hogy ők az igazságban vannak, holott nem, és olyan gyümölcsöket produkáltak, mutattak, ami valójában Isten nem adott meg. Tehát, hogy ez a két mutatás. De látszott is, hogy ők hogyan viszik végbe, és mai napig látszik, hogy hogyan viszik végbe, és mai napig látszik, hogy én hogyan viszem végbe az igazságot, az életet, hogy ki nyilvánul meg benne. És ha Isten van velem, akkor én nem kell erőködjek, hogy abban a szóban, akár egy mondat, akár több mondat, hogy abban erő legyen, élet legyen. Hát Isten dicsőíti meg azt. Gyümölcsöket lehet álcázni, de azt, amikor leteszi az ember a fejét a pálnára, adtam már, Isten mondja ki az utolsó szót, akkor is. Mindegy, hogy mit mondok. Isten mit mondott? És ez a legfontosabb, erről már reggel beszélgettünk, hogy még ránk is mennyire érvényes, sőt, minden érvényes ránk, hiszen nem úgy beszélgettünk mi, akik a mennyből ereszkedtünk le, hanem úgy, ahogy Krisztus minket emel fel a mélységből, és ahogy emel fel a mélységből a mennyek országa fele, egyre inkább megtisztít minket azoktól a dolgoktól, amiket itt felöltöztünk magunkra. Tehát amiket kimond a lélek általunk, az ránk is pont úgy érvényes. Sőt, elsősorban ránk érvényes, hogy ezért fontos, mi is megítéljük, hogy lélekből szólunk-e, vagy nem lélekből szólunk. Hogy lélekből cselekszek-e, vagy nem lélekből cselekszek, mert az a lényeg. hogy lélekből szóljunk, lélekből cselekedjünk. Mert ha úgy élek és úgy szólok, akkor nem vagyok vádolható. Nincsen megütközés bennem. Nincsen megosztottság és nincsen megütközés, meg hasonlás bennem. Mert akkor az Isten lelke, az újszülött lélek, amit adott nekem Isten, és az ő lelke, az tökéletesen összhangban vannak egymással. Az, hogy Jézus annyit kellett beszéljen, hogy azt mondják, hogy azt mind meg kellett volna érni, a világ nem tudta volna befogadni, az is azt mutatja és azt bizonyítja, hogy mennyi hazugság volt a Földön. Tehát ő folyamatosan az igazságot annyit kellett mondja, hogy semlegesítse bennünk lévő hazugságot, hogy könyvek nem tudták volna befogadni. Tehát, hogy már Jézus idejében annyi volt a hazugság, hogy lehet olvasni a prófétáknál az Ószövetségben, hogy ők is mondják Isten lelke által, hogy a bűneitek az egekig érnek. Elképp már Jézus 2000 évvel ezelőtt annyit kellett beszéljen, hogy már a világ nem tudta volna befogadni, tehát már akkor kilocsogott a Földből, hogy ezt nézzük, a hazugság, mert az ő igazságát könyvbe kellett volna írni, akkor a világ nem tudta volna befogadni, tehát ő teli beszélte a világot igazsággal, mert teli volt hazugsággal, hazug elméletekkel.
Hallottok-e most? Na, mert már az előbb én beszéltem, nem tudom meddig. Akkor ezek szerint semmit nem hallottatok belőle. Na, akkor megpróbálom elmondani még egyszer azt, amit adott a lélek erről a megosztottságról, illetve a meghasonlásról, hogy az első meghasonlás és az első megosztottság az tulajdonképpen ugye bennem zajlik. Tehát test és lélek között. Ez az, ami a legelső megosztottságot hozza létre bennem. Mert ugye ott van a léleknek a szava, ott van az embernek a lelki ismerete, ami vezetne, ami jelezne, és vezetné az embert, és mindig adja a helyes lépést, a helyes szavakat, tehát az Isten szerinti dolgokat, de a test ugye ebbe belekontárkodik. Tehát az első megosztottságot az tulajdonképpen én hozom létre. A test akarata és a lélek akarata között. És ugye addig minden ember eljut valójában, hogy észrevegyük azt, hogy a külső világban ugye valami nem stimmel, hogy magunkon kívül valami nem stimmel, tehát hogy megosztottság van. Addig mindenki eljut, a legtöbb ember eljut, és ugye ebből következik a lázadó lelkület, amikor az ember fellázad, és ide ugye eljut mindenki, de hogyha, ugye és ez is csak ugye Krisztus segítségével történhet meg, hogy ennél van tovább. Tehát van tovább a külső, a világban történő megosztottságnál. És ez valójában ugye tényleg csak Krisztussal lehetséges, mert itt nem ér véget, hogy kint a világban megosztottság van, és kint a világban nem tetszenek dolgok, kint a világban ugye meghasonlik minden önmagával, hanem van beljebb, ettől sokkal mélyebben is van, ugye, és ide Krisztus tud minket elvezetni, hogy bent a lelkünkben van az első megosztottság, és ugye ezt, hogyha kérjük tőle, és ugye hagyjuk azt, hogy vezessen, akkor ezekre rá tud mutatni, hogy én hol osztottam meg ugye saját magamat, hol hasonlottam meg ugye saját önmagammal. Hát ott, hogy mindig van döntésem arra, hogy a testre, a test akaratát viszem végbe, vagy a lélek akaratát viszem végbe. És ugye erre mondja Jézus azt, hogy ugye aki nem gyűlöli meg önmagát, aki nem gyűlöli meg apját, anyját, és még a saját lelkét is, tehát hogyha el tudunk oda jutni, ugye, hogy engedjük azt, hogy Krisztus visszavezessen minket oda, annak a gyökeréhez, hogy hol indult az, az önmagam, a saját magamnak a megosztása tulajdonképpen, mert azáltal saját magamat osztom meg, hogy, hogy ugye vívódok a lélek és a test akarata ellen. Persze ugye ez már a mai világban, ugye a lélek hangja az nagyon-nagyon kezd ugye eltűnni az emberekből, tehát minden ugye ide vezethető vissza. Azt is adta még a lélek, hogy külsőleg hol látjuk meg nagyon erőteljesen a megosztottságot egy szülő-gyermek kapcsolatában. Amikor megszületik egy kisgyermek, és a kisgyermek elkezd már ugye beszélni, elkezd lépegetni, elkezd járkálni, és csinálja azt, amit ő gondol. És ott már rögtön megütközik a gyermeki lélek, megütközik a gyermek a szülővel. Tehát egy megosztás történik, egy meghasonlás történik. És ugye szépen a szülő elkezdi megtanítani a gyermekkel azt, hogy mit szabad, mit nem szabad, ez így helyes, ez úgy helyes, ez így jó, a másik az, hogy rossz, tehát megtanítjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És valójában ugye így történik a megosztottság, így történik a meghasonlás, így történik a gyermeknek, a léleknek a felnövekedése. Tehát így lesz ugye a gyermekből felnőtt. Hát nem tudom, az előbb valahogy máshogy mondtam. Mert ugye Ádám is meghasonlott önmagával, tehát már ott az édenben megtörtént az, hogy meghasonlott önmagával, és megosztotta saját magát. Hát hogyan osztotta meg saját magát? Úgy, hogy ott volt a lélekben, ott volt az édenben, teljesnek kellett volna ugye lennie az Isten örömében, és elég kellett volna legyen az ő kegyelme, de ő mondta, hogy hát neki nem jó. Tehát ő ezzel mit tett? Ő ezzel azt mondta, hogy az, amit Isten adott neki, amivel Isten őt megajándékozta, az neki rossz. Ez maga ugye a jó és rossz tudásának pálya, vagy ahogy neveztétek, ahogy adta nektek a lélek, hogy a jót rosszul tudásának a pálya. Tehát ő megosztotta saját magát, hogy neki az az édeni állapot, a lélekben való állapot, az nem jó. Neki szükség van egy segítőtársra, egy plusz valamire, és majd attól neki jó lesz. Hát itt már rögtön ugye megosztotta saját magát, a lelket és a testet. Ő már szétválasztotta, úgymond, mert a test akarata, tehát a test vágya és a test akarata szerint cselekedett és gondolkodott. És ezért ugye szükséges volt, hogy kívül is mindez megjelenjen.
Hát, hogyha nem van a megosztás, vagy te mondod, Kornélia, a test és a lélek között, akkor hogy tudta volna megcsinálni Jézus azt, hogy eltűnjön és megjelenjen máshol, szintén testben, vagy eltűnjön egyik testben és megjelenjen egy másik testben? Hogy tudják az angyalok, hogy tudnák az angyalok megcsinálni azt, hogy amit Jézus mondott, hogy leteszik a testet, és újra felveszik azt. Tehát, hogyha a lélek nem válik külön a testtől teljes mértékben, hogy ő megértse, és figyelne meg, hogy mit adott az Úristen a fiúnak, úgy, ahogy Istennek élete van önmagában, úgy adta, hogy a fiúnak is élete legyen önmagában. Így van-e? Tehát a léleknek élete van önmagában. Hogyha a testem meghalna, vagy pedig Isten megadná azt, hogy a testemet letegyem én itt ezen a ponton, és elmenjek ingáz látogatóba, mert nincsen pénzem ugye vonatra, meg repülőre, akkor megtenném azt. Tehát én test nélkül is vagyok, hát Isten is van test nélkül, az ő lelkéből vagyok. És ezt kívánja nekünk Isten tanítani, hogy a fiúnak avagy a léleknek élete van önmagában, tehát mindenképp örök élet van, hát erről beszélünk évek óta, ezt tanította nekünk Isten évek óta. Tanítja folyamatosan, hogy a léleknek élete van önmagában. Most ugye a kárhozat az, amit nekünk Isten kijelentett, hogy a lélek nem tud elszakadni a testtől, de közben a test meghal, ugye? És a lélek még mindig a testben van, mert ő azzal azonosítja magát. Az elkárhozó léleknek nincs élete önmagában. Mert az elkárhozó lélek a hazugságban, a sátánban lévő lélek a testtel azonosul. Ezért mi történik? A test rárothad a lélekre, ráég a lélekre, mint ahogy a ruha ráég az ember, az ink, hogyha meggyúl. Ezek hatalmas kijelentések, most már megint oda érkeztünk, az igazság, hogy Jézus azt mondja, hogy ha földiekről szóltam nektek is, nem hittetek, miképpen hinnétek, hogyha a mennyekről szólnék nektek. Hát nincs, hogy higgyetek, hogyha a földi alapokat nem akarjátok megérteni, nem akarjátok megengedni Krisztusnak, hogy külön válassza a lelket a testtől, hogy a lélek hozzászokjon az a gondolathoz, hogy neki élete van önmagában. Ha ti még mindig a testet féltitek, a test gondolata miatt aggódtok, ami nem a lélek gondolata, mert a test lopkodta a gondolatokat kívülről a császártól, a világtól. Ha nem engeditek Krisztusnak, hogy megmutassa nektek, hogy a lélek él test nélkül is, én nem kell aggódjak a test miatt, és Isten milyen dicsőséges és milyen gyönyörűséges az ő terve, és az ő szeretete, az ő féltése, az ő tanítása, hogy milyen embereket hozott az útunkba. Én ezt nem tapasztaltam, habár én is megtapasztaltam egy-két alkalommal, hogy fájdalomban voltam, ugye régebb balhíztam, adtam is, kaptam is, volt olyan, hogy nem tudom, hányan körberugódtak. És végén már nem éreztem semmi fájdalmat. Semmi fájdalmat. És Ibolya elmondta, hogy őt volt, hogy őt bántalmazták. És ő nem érzett semmilyen fájdalmat. De Isten neki akkor is megmutatta, hogy Ibolya, ne toljál be, külsőség. Hát, hogyha a másik mindenképpen mit akar, akkor üssön. De te nem érzel fájdalmat, mert neked, Ibolya, aki te valójában vagy, életed van önmagadban, testtel vagy annélkül. És Isten megadja a fiúnak, a gyermekének, aki nem hímnemű, hanem a gyermek, ugye, hogy bármikor letehesse a testet, és újra felvehesse azt, de hogyha én nem akarom elengedni a testet, és a test gondolatát, hogy tudná nekem Isten megengedni, hogy bármikor letegyem a testet, és újra felvegyem azt? Hogy tudja nekem megmutatni? Hát először el kell engedjem a testemet, és mondjam azt, hogy ha meg akar halni, akkor haljon meg, vagy engedjem el, hogyha Isten el akarja venni, akkor vegye el tőlem, hogy legyen teljesen egyértelmű, hogy én, a lélek, a valódi én, akit Isten elképzelt, megtapasztalja, hogy én szabad vagyok testtel, vagy annélkül. Barátokkal, barátok nélkül. Utitársakkal, utitársak nélkül. Mindenkivel és mindenki nélkül. Életem van önmagamban, mert így volt kedves az atyának. Mekkora dolgok ezek? Ugye ezek már mennyi dolgok? Tehát átléptük itt a küszöböt idéglenesen a földiek és a mennyiek között. Mert ez, amit mostan hallhat egy hallgató, aki nincs újjászületve, nem kérte ezt az ajándékot Istentől, nem ismerte meg Jézust, számára ez bolondság. És megértem őt, egyetértek vele, igen, számodra bolondság, számomra is bolondság, az én testem számára is bolondság. De amikor Isten megadja az ajándékot, hogy lélek által lássam, akkor azt mondom, édes Istenem, milyen fenséges és dicsőséges valóság, mennyei valóság.
Az előbb, mikor Cornélia is elkezdte mondani lélek által, amiért, én is visszanéztem a címre, hogy ugye az, hogy belső tisztulás. Maga a szóban benne van az, hogy első. És ugye ki kellene álljon az első helyen? Hát az Isten. És csak az Istennel lehetséges a belső tisztulás. Az ember, a test az nem tudja elvégezni a léleknek a tisztulását, hanem csak a testét. Ami úgy is, ugye hiába való és mulandó. A lélek tisztulását csak a lélek tudja elvégezni.
Miért éreztem irigységet akkor, amikor láttam a Vorbán történetét megfilmesítve, és elmondták, ugye, hogy hát maga a történet az, azt mondja a Vorbánt, hogy az a könyv, amit megírt ő arról, amit ő megélt, azt könnyekkel és imával, vagy nem tudom, hogy fogalmazta a felesége, hogy hogy írták azt a könyvet, borzalmas volt. borzalmas volt, de mégis benne volt Isten dicsősége olyan mértékig, hogy elfogott egy irítség, hogy ezeket az embereket ütötték, verték. Isten megengedte, miért engedi meg Isten ennyire szadista volna, miért engedi meg, hogy az ő gyermekeit üssék és verjék, hogy váljon nyilvánvalóvá az ő hatalma, az ő dicsősége, az ő istensége, a mennyek országa. Mert ezeket ütötték, verték. Utána mentek vissza a cellába, és énekeltek tovább. Édes Istenem, milyen dicsőséges, amikor a lélek legyőzte a testet. És akkor a lélek kimondja, hogy nekem az Atya megadta, hogy életem legyen önmagamban. Test nélkül is, testtel is, barátokkal is, cellatársakkal is, cellatársak nélkül is. Miért kérdezte Dumitru Dudumán, ugye, Amerika égni fog? Így található meg a YouTube-on. Miért kérdezte ő azt, hogy a rendőrtől, hogy na hát akkor kész, vége, tovább nem kínosztok? Azért, mert őt Isten elválasztotta a testétől. Megmutatta neki is, hogy te az én fiam vagy, az én gyermeke. Neked életed van, önmagadban is. Ő már nem asszociálta magát a testtel, körmeit feltépték, a fogait kiverték, villanyárammal üttették, meg minden sokféleképpen kínoszták, és elszakadt a lélek a testtől. Megszabadult a börtönéből. Látszólag borzalmas dolgok történtek vele, de a valóságban dicsőséges dolgok történtek vele, mert felismerte a fiú azt, hogy neki élete van önmagában. Testtel vagy test nélkül. És miután így megpróbálta Isten, és megmutatta neki a valóságot, a mennyei valóságot, na utána elküldte őt Amerikába, elküldte különböző helyekre, és profitált az embereknek. Na most akkor a kérdés az, hogy akkor mindenkivel meg kell történjen. Igen, mindenkivel meg kell történjen. Velem is, veled is mindenkivel meg kell történjen. Ha korábban nem történik meg, akkor megtörténik a testhalálakor. Akkor nincs pardon. Jézus is el lesz választva a lélek a testtől. Nem jobb lenne most elválasztodjon a lélek a testtől most, ebben a momentumban. Nem jobb lenne az igazság által, a dicsőséges igazság által, a Krisztus szava által elválasztódjon a lélek a testtől, hogy a léleknek hatalma legyen telj elbetűvel. Hatalma legyen a test fölött. Nem jobb lenne? Nem jobb lenne? Kérjük Istentől, vágyakozzunk arra, hogy Atyám, vezess úgy, ahogy akarsz. Te, neked hatalmad van megszabadítani engemet teljes mértékben a test rabságából. Hogy ne legyek én adósa a testnek. Ne legyek szolgája a testnek. Hanem hatalmam legyen bármikor letenni, és bármikor felvenni a testet, hogy fiú legyek, méltó legyek a te dicsőséges országodra. Mert ezt kínálja számunkra emberek, ezt kínálja számunkra mindenható Isten, mi azt hiszük, hogy rosszat akar, de nem akar rosszat. A teljes szabadságot, a teljes országot, az ő teljes dicsőségét adja nekünk. Felfoghatatlan, hideg is kiráz, és ujjong a lelkem, ugrál a lelkem, játszik és énekel.
Sziasztok, egy gondolat, hogy nekem is elmondom. Hát ez, amiről beszélhettél, Attila, ez a testnek valójában botrány, főleg a mai testi embernek. Úgy mondom, hogy botrány, hogy megrázkodtatást okozhat, de pont ez a lényeg. Lényeget kell megérteni, és ezt tényleg csak Isten lelk által lehet megérteni, hogy ez Isten szemébe pedig nem botrány, hanem ajándék. És ugye a mártiromság jutott eszembe, tehát a vallásokban is van egy úgynevezett mártiromság, főleg a katolicizmusban nagyon erőteljesen föl van hozva a szenteknél, hogy ugye mártír lett, meg mártír halált halt, meg de pontosan ez nincs kifejtve ezeknél az embereknél, hogy valójában az, hogy ő mártír lett, ugye, ilyen értelemben lett mártír. Hát minden esetleg földi értelemben a testnek biztos, hogy az lett. Tehát ez egy ilyen erőteljes szenvedés képet mutat számunkra. Ez a fajta megnyilvánulása, hogy ott mutassák be, vagy esetleg nyilvánítsák meg számunkra, de Isten szemében egy egész más dolgot nyilvánít meg számunkra, hát valójában a teljes szétválasztódás történik. És úgy, ahogy mondottad, mert pont ez a lényeg, tehát már hogyha előtte nem történik meg a test és a léleknek a szétválasztódása, akkor megtörténhet utána is, én ezt nem tudom, nem állítom, de nagyon fönt áll a veszélye, hogy nem történik meg. Nem történik meg ez a szétválasztódás, mert a test életbe tartásának az akaratával is lehet valaki úgy mártír, hogy esetleg belemegy abba, hogy meg akarja azt tartani, vagy esetleg egóból, testi akaratból vállalja ezeket a mártíromságokat, hisz láthassuk ezt ugye a muszlim világban. Tehát nagyon sokszor megnyilvánult, hogy ők úgy lesznek mártírok, hogy ugye feláldozzák magukat, tehát öngyilkosok lesznek. Az biztos, hogy nem tetsző dolog az Istennek, hogy valaki úgy akar bejutni az ő országába, hogy szószoros értelemben feláldozza magát egy ilyen fanatikus eszme miatt. Hát ilyenek voltak például a japán kamikázik. És egy gondolat jött, egy erőteljes, láttam egyszer egy történetet nagyon régen, Afrikába történt keresztény üldözés közepette. Egy olyan ember mesélhette el a megtapasztalását, aki valójában a végén kiszabadult egy erőteljes kínzásból. Azt csinálták vele, hogy pontosan úgy kínozták őt is, mint Richard Wurmbrandot. Talán valamilyen szinten még intenzívebben, hisz azt csinálták, hogy kikötték, és napokon keresztül cigi csikkeket oltogattak ki a bőrén, meg nem tudom milyen tüzes vasakat nyomtak rá, de mindig úgy tették, hogy ugye élvezték azt, hogy ő szenved testben, és közben ő elmesélte, hogy addig, amíg ezek a dolgokat csinálták vele, hát ugye előre ő is megélt ezt a rémületet, és mindenféle kínzásnak alávették. Előre ő is megélt azt a rémületet, amit mondjuk a Dudumán mesél. De azt mondja, hogy az első ilyen kínzásnál az történt, hogy valójában megtapasztalta azt, hogy ő akkor esett a legközelebb Isten közelségébe, tehát amíg őt kínozták, ő valójában Isten jelenlétében volt mindig. A szemeivel láthatta, hogy hogy közeledtek feléje, például amikor ugye egy izzó vassal, vagy mondjuk egy izzó csikkekkel, ahogy mentek is, nyomkodták a bőrén, meg feszegették a bőrét, fölhasogatták, de azt mondja, hogy fájdalmat egyáltalán nem érzett, ami őt is meglepte. Olyan erőteljesen megérte Krisztusnak a jelenlétét, hogy egyszerűen azt kívánta, hogy bár csak megölnék már végre, tehát végeznék, kivégeznék a testét, megfojtanák, mert ő megláthatta azt, hogy ő addig, amiben úgymondva hit földi szemszögből, ugye, mert hát valamelyest vallásos volt, valójában ezáltal tapasztalhatta meg azt a közvetlen közvetlenséget, az Isten jelenlétét is. Mondom még egyszer, hogy ez ugye a mai embernek is, gondolom, hogy máskorok emberének is, de főleg ma már annyira testiek lettünk, hogy ez egyszerűen erőteljes, megrázó dolog lehet. De hát Pál is azt mondja, hogy az én gyengeségem által, ugye a testi gyengeségem által mutatkozik meg Jézus Krisztus, és Pál többször elmondja, hogy ő inkább úgy nyilvánul meg, és sőt, elmondja, hogy milyen gyáva, gyenge ember, tehát valójában félelemmel és gyávasággal megy még a testvéreihez is. De nem azért, hogy ilyen álszent módon csinálja az egészet, vagy szenteskedve, hanem egyszerűen a Krisztus lelke, ugye, hogy mindent kárnak és szemétnek vallott a Krisztus ismeretért, megmutatkozzon az embereknek, tehát fölemeltessen a Krisztus, és ő ezáltal ugye maga a Pál, a testi ember, az valójában háttérbe kerüljön. Ez az az a része, ez jön nekem, ez az az a része, amit ember ésszel nem tud fölfogni, és nem is tudja megcsinálni. Mert ez nem az a fajta, úgy ahogy hallottam, Kingát előre mondta, nem az a fajta megnyilvánulása a Krisztus megélésének, hogy ezt eljátszod. Itt nincs eljátszod, itt már nincsen, nem az a rész, amikor eljátszom, mert valójában itt már szétválasztódott a test a lélektől. De ennyi jött nekem, még jött, de ha eszembe jut, elmondom.
Azt adja még a lélek, így eszembe jutatta. Hallottok? A két latornak a történetét, hogy miért tudott csak az egyik lator megmenekülni. Ugye az arról tesz bizonyságot a Biblia, hogy le van írva, ugye, amikor Jézust megfeszítették, és jobb felől és bal felől ott volt a két lator, illetve ott voltak a járókelők, az emberek, akik mindazt kiapálták, ugye, hogy mentsd meg magadat. Tehát, hogyha Isten fia vagy, akkor mentsd meg magadat. Akkor ugye ők azt kívánták látni, és talán akkor hitte volna el egy pár ember, hogyha Krisztus ott a kereszten esetleg lehozza magát a keresztről, valamilyen csodát tesz, és megmenti magát. De ha ezt megtette volna, akkor valójában ugye a testét mentette volna meg. Tehát ebből is látszik, ugye, amit kiabáltak, hogy ments meg magadat, és az egyik lator is ezt mondta Krisztusnak, Jézusnak, hogy ha valóban te vagy az Isten fia, akkor mentsd meg magadat, ugye, ettől a haláltól, és mentsél meg minket is. Tehát mit féltett a lator valójában? Tehát mit akart megmenteni? A testét. A testet akarta, azt akarta, hogy a teste megmeneküljön. Tehát nem látott túl ezen a dolgon. És itt is megtörtént a szétválasztás, ugye a másik lator, aki ugye válaszolt, már nem tudom pontosan, hogy mit, de az a lényeg, hogy ő nem akarta megmenteni a testét. Tehát ő elismerte azt, hogy igen, neki ez jár, ilyen életet él, ez jár, és itt a vég. Tehát nem akarta azt, nem kívánta, nem óhajtotta, ugye, Krisztustól, nem mondta ki azt, hogy ugye vegye le őt a keresztről, és mentse meg magát, mentse meg a testét valójában, hanem elfogadta, és tudta, hogy igen, neki ez jár, tehát nem akarta megmenteni a testét, hanem annál inkább számított számára ott az utolsó pillanatban ugye a lélek, és ugye az utolsó órában ez is fontos, ez egy jó példa lehet arra, hogy az utolsó órában ugye mibe kapaszkodik az ember, hogy továbbra is ugye azt akarja elkérni, hogy illetve az lebeg előtte, mibe ragad bele, ugye, a testbe, vagy a lélekbe, tehát továbbra is azt akarja ugye kérni, hogy az élete legyen megmentve, de valójában az élet ugye a testet jelenti, tehát a testi élethez ragaszkodik, vagy ugye a lélekhez.
Na megjött, mit akartam mondani, még egy történet, amit már meséltem nektek, és a lényeg valójában, hát ugye meséltem nektek azt a srácot, hogy beszéltem egy olyan sráccal, akit ugyanúgy hívnak, mint engem, Tibor, aki elmesélte, hogy nem is olyan régóta egy olyan agyvérzése, hogy szószoros értelemben mozdulni se tudott, de hihetetlen fájdalmakat ért meg, és belátta, hogy ő nem akarja megmenteni magát, nem akarja testét megmenteni, és azért kezdett fohászkodni a kórházba. Úgy is mondhatnám, hogy a halálos ágyán, hogy Istenem, vegyék engem ebből a világból, hisz megláthatta a nyomorúságát, megláthatott, hogy ő eddig miért élt, és teljesen elengedte az életét, szószoros értelemben. És egy hét múlva Isten talpra állította, és kisétált a kórházból, de ebben még nincs befejezve semmi, mert ezt akarom mondani. Mivel elengedte az életét, nem ragaszkodott hozzá, Istennek úgy volt kedves, hogy talpra állítsa, és azt mondja, hogy gyere, ismerjél meg engemet is. Még nem vagy kész arra, hogy önként örömből engedd el ezt az egészet. Úgy, ahogy valójában Jézus több helyen elmondja, hogy ez valójában örömből kell megtörténjen. Tehát önszántúból, örömből, nem úgy, Isten nem akar senkit belőszakolni a mennyek országába. Tehát nem az a lényeg, hogy nekünk most kimondottan szenvednünk kell, hanem az a lényeg, hogy hagyjuk, hogy Isten egyen-egyenként ezt a munkát elvégezze bennünk, mert csak ő tudja elvégezni. Mindenkinek úgy, ami adatot tudja, hogy mondták régen, hogy ami megvan írva a nagykönyvbe. Csak itt már az a kérdés, hogy a nagykönyvbe be vagyunk írva, be van írva a nevünk, amit ő adott, mert hogyha nincs beírva a nevünk, akkor valójában akkor ezt a munkát, amit tényleg csak maga a teremtő apukánk tud elvégezni, nem fogja tudni befejezni. Tehát annyi jelzést kapunk ilyen téren manapság is, és annyi ilyen emberrel beszéltem az utóbbi időben, megmondom őszintén, tényleg a nyomorúságokon keresztül tapasztalták meg azt, hogy az Isten mennyire szereti őket, és ezek között voltak, akik tényleg önként örömből elengedték a volt életüket, a régit, és meg akarják tényleg igazából ismerni ezt az újat, amit Jézus Krisztus tényleg mutatott nekünk is, és nekünk is mutat. Mert az az igazság, van olyan, hogy akit megment, Isten talpra állít, vagy bármit is elkövet rajta azért, hogy életbe maradjon, de utána tényleg valójában visszamegy a világba, és ez a rosszabbik eset. Nem történik meg az a valójában a szétválasztódás az emberbe, a test és a lélek szétválasztódásra, mert tudjuk mi is, hogy az újjászületés folyamata valójában erről szól, és megtapasztaljuk mi is ezt a saját bőrünkön, hogy ezeken a állapotokon végig kell menjünk, és mindig az Isten olyan dolgokat mutat meg, és úgy mutassa meg nekünk, és úgy tanít meg, hogy nem szól ez másról valójában, de a lényeg az, hogy a lélek és a test szétválasztódjon. Tehát, hogy önmagában élete van az embernek, a léleknek, így mondom, és ezt élje meg, önmagában élete van, és ő szabad. Tehát ő azért volt teremtve, hogy ő tökéletesnek volt teremtve, hát ő Isten gyermeke, és nem kell azon rágódjon, hogy mit kéne megtartson.
Csodálatos a két Lator története. Annyi mélység van benne, és akár hányszor felszínre kerül, lélek által mindig a mi atyánk ad egy újabb képet. És akkor most elmondom, hogy így a hallottak alapján mit adott az Úristen. Hát a lélek és a emberi természet, ahogy az elme, azon nyomban szétválasztódott az egyik Latorban, míg a másikban nem. Az egyik Lator Jézust, amikor Jézusnak a szenvedélyét, amikor szenvedését, amikor meglátta, és tudhatta, hogy ez az ember, még ha csak hozzá képest is, de ez az ember itt ártatlanul van keresztre feszítve, és azt láthatta meg ezután, hogy de ezek ellenére is ez az ember végig csinálja abban az értelemben, hogy valami több lehet oda át, mert nem harcol az életéért. Nem akarja magát megmenteni, sőt, azt is elvállalja, hogy akár ártatlanul is ilyen halállal fizessen, mint a bűnösök, tehát úgy, mint ő például. Ennek következtében azt is megláthatta, tehát ezáltal megkívánta ismerni azt a helyet, amiért Jézus adta az életét, amiért képes volt így ártatlanul is meghalni, és azt is megláthatta a Lator, hogy neki mi értelme volt eddig az ő életének. Ugyanarra a sorsra jutott. Tehát ő szembesült a világnak a gonoszságával ugyanakkor, és azt is összegezte magába, amikor a másik Lator megszólalt, hogy vegyél le bent így csodát, mentsd magadat is, mentsd meg bennünket is, az is lejátszódott benne, hogy mit kezdhetne ő, ha tényleg ez a csoda megtörténne. Mit csináljon? Ő nem ért semmi máshoz. Max még 2 hétig csak azt tudná csinálni, amit eddig is csinált. De hogyha annak ez a gyümölcse, hogy így is úgy is a kereszten végezni, mert máshoz nem ért, akkor mi értelme lenne annak, hogy ő innen a keresztről leszálljon. Ez azért volt csodálatos számomra, mert sokunk nem is gondolkodunk el azon, hogy miért kérjük Istentől az életet, az egészséget, a szabadulást, és nem fogjuk fel, hogy tehát nem összegezzük, nem szembesülünk azzal, hogy lehet, hogy csak talán azért kérjük, hogy jobban csinálhassuk, mert a ballatorő azért kérte, neki még megvolt a meggyőződése, az az emberi okoskodás, hogy hú, hát én csak szerencsétlenül jártam. De amikor, ha most Jézus csodát tenne, akkor én ezt most már jobban tudnám csinálni. Ravaszabbul, okosabban, és már nem kerülhetnék soha ide a keresztre. Tehát elbízakodott abban, hogy egy szerencsétlen félreértés volt az, hogy ő egyáltalán a keresztre került. Tehát ő hitt abba, hogy ő egy jó toll vagy rabló, vagy épp mivel jár ez a mesterség, ami miatt ugye ők keresztre kerültek. Tehát a bűnöző élet. Tehát ő hitt abba, hogy a bűnözéssel jól meg lehet élni, csak jól kell azt csinálni, és senki, hogy ne kapjanak el. És ezzel az elvvel sokan, ezzel az elvvel is, ezzel a gondolkodással is, ezzel az elmélete is meg van fertőzve a világ, hogy lehet bűnözni, csak senki meg ne tudja, ne kapjanak el. Na, de a másik Latour, ő belátta ennek a hiába valóságát, ennek az értelmetlenségét, sőt, azt is beláthatta, hogy sokkal több van abban, ha Jézus képes elvállalni a kereszt halált, úgyhogy ő büntelen, akkor odaállt, akkor ez nem lehet az igazi élet. És amint mondtam, azzal is szembesült, hogy akkor most mit csináljon, amíg a csoda meg is történne, ha le is szállhatna keresztről, akkor menjen vissza, esetleg még ha nem is tolvajnak, vagy rabónak szegődne, de mit csináljon, teremtsen, választjon egy másik mesterséget, ami ugyanoda vinni. Kezdjen el újra tervezni, tanuljon meg egy újabb mesterséget, hogy akkor bizonyítsa be a világnak, hogy igenis érdemes a társadalomban való éléshez, mert sok ember így gondol, tehát sokan vagyunk, ez rám is érvényes, sokan vagyunk az út elején, akik így gondoljuk, és ez az elme játéka, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor ez az út arról szól, hogy kezdhetünk egy új életet itt a Földön, de egy új elméletet. Ezért akarunk egy újabb társat, egy újabb munkahelyet, minden félét, és hát az atyának a csavar ebben az egészben, ugye, ahogy az én esetemben is megláthattam, hogy épp nem az az ő célja, hogy kivegyen abból a környezetből, abból a munkából, abból a családból, hanem megengedi, hogy egyszerűen lássam be az ő segítségével, és adjam fel, hogy még, tehát még abba sincs élet, amiben megengedte, hogy még benne legyek. Tehát magyarul, hogy megengedő gyűlöljen meg még azt is, amit az ő segítségével helyreállított. Mert megélhetem úgy a munkahelyemben, a munkahelyemen úgy a családban, megélhetem az atya jelenlétét, hogy igen, másképp, tehát van békesség, van mindenféle, de mégiscsak tökéletlenség, és ezzel is jól kell, hogy lakjak azért, mert nem ezt szánta nekem, nem ezért hívott el, nem ezért emelt fel, hogy akkor most visszahelyezzen a régi életembe, és azt tökéletesítse, hanem pontosan azért engedte meg, hogy ezt engedjem el, és még véletlenül se gondoljak arra, hogy esetleg ezt kell elhagynom, hogy egy másik újat teremthessek szintén a lélek ellenére. Na, tehát nekem is ugyanazokat a dolgokat kell az atya segítségével meglátnom, amit villámgyorsan megláthatott és összegezhetett lélek által a jobb Latour, hogy semmi értelme nem lenne annak, ha én nem arra használhatnám ezt az új életet, amit az atya adott, ezt a lehetőséget, hogy a régit levessem és az újat felvegyem. Tehát csak ennek van értelme, és másképp nincsen. Tehát azt, amit a Latour megláthatott, azt ugye én most itt a Földön Isten segítségével meg is élhetem.
Igazából nem Jézus vitte fel a Latourt a mennybe, hanem az ő szava. Miért? Azért, mert az a Latour, amit Jézus tanított 3,5 éven keresztül, ő perceken belül azt őt elestette. Tehát Jézus nem fogta őt meg fizikailag, hogy akkor felvigye őt a mennybe, hanem az történt, hogy az a Latour őszintén, tisztán, tökéletesen belátta, hogy ő méltó volt arra, ami történt vele, hogy ő okozta magának mindazt, ahogy ő élt. Ő ott belátta, hogy nem volt semminek semmi értelme. Hazugság volt az egész élete, az egész testi élete. Hazugság volt. Miért nehezebb a papnak belátni ezt? Az Émető Isten nevébe beszél. Miért nehezebb nekünk is belátni ezt? Azért, mert mi Isten nevében szólunk. Nekünk nehezebb belátni ezt. akinek jó az élete, komfortos ház, család, meg minden munkahely, meg minden, annak nehéz belátni ezt. A Lator hűségesen csinálta hazugságot is, az egyik Lator. És belátta, hogy nem volt semminek semmi értelme, és meggyűlölte teljes szívéből az ő életét. Meggyűlölte. Meggyűlölte a saját lelkét, elengedte teljes mértékben. Ezért a lelke el tudott szakadni a testtől, és még akkor meglátta a mennyek országát Jézussal együtt. Mert amiket Jézus mondott 3,5 év alatt, ő azt megtette, meggyűlölt az életét, átlátta teljes mértékben. Persze ehhez szükség volt Jézusra, az ő jelenlétére, a tökéletességnek a jelenlétére. Ő azt látta, és annak a fényében látta, hogy amit ő csinált testben, minden rothadás volt. Semmi értelme nem volt. És ezért el tudta engedni az összest. Mindent elengedett. Belátta, hogy nem volt értelme, hazugság volt. És szabadon tudott távozni, és meglátta a mennyek országát. A Latorral ez történt. A másik, ahogy te mondtad, Kinga, ő vissza akart menni, hogy jaj, de hát akkor most újra kezdje. De nem fogok többet lopni, elmegy a gyülekezetbe. Ugyanazt fogom csinálni, csak jobban. Ugyanazt a rosszat fogom csinálni, csak jobban. Szebb mázzal fogom csinálni azt. Ugyanazt a rosszat. Ő nem látta meg a hiába valóságot. Ezért mondta a Latrók, hát nem mondta, azt mondja a paráznanők és a vámszedők, de nyugodtan lehetne sorolni. Latrók, paráznanők, mindenki, aki ebben a hazében benne van. Ők hamarabb meglátják a mennyek országát. Mert aki az a menny országon kívüli állapotot jól akarja csinálni, az még mindig testben bizakodik. Nem tudja elengedni a testet. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Aki az édenen kívüli állapotot akarja édenévé tenni, az ember testi. Bele van zuhanva a testbe. Ő nem tud elszakadni. Isten ments, hogy meghalljon. Tehát miért engedi meg? Csak a jók mennek el, azt mondják. Miért engedi meg Isten, hogy a jók elmenjenek, úgymond a többiek még maradjanak? Azért, hogy ahogy te mondtad, Kinga, hogy aki testi, és aki a rosszat akarja jól csinálni, az még kapjon időt arra, hogy belátásra jussa, kapjon ő meggyőződést, kapjon bizonyságot Istentől, bizonyosságot, látást afelől, hogy a rosszat nem lehet jól csinálni, de nem is kell jól csinálni a rosszat. Nem az a dolgunk, hogy a rosszat az édenen kívül jól csináljuk, hanem a dolgunk az, hogy teljesen meggyőződésünké legyen az, hogy el vagyunk bukva, kívánkozzunk vissza az édenbe. Nem akarok semmit sem jól csinálni, semmit, hanem kívánok visszamenni atyám jelenlétébe, az ő jelenlétébe. Nem akarok semmit sem megjavítani, semmit. Hát ami egyszer romlandó, azt miért akarja megjavítani? Meg sem akarok gyógyulni, azt sem akarom, hogy a testem meggyógyuljon. Ha egyszer romlandó, miért akarom meggyógyítani? Miért akarom benne tartani a lelkemet a testben? A romlandóban. Azért, hogy a lelkem is romlandóvá váljon? Elkározna a lelkem? Nem. Elengedem. Elengedem. Isten dicsőségére az ő kegyelme által. Elengedem. Semmi rosszat és semmi romlandót nem akarok megjavítani. Nem akarok bekenni marcipános mázzal. Semmit. Isten engem úgy segélye. Ugye? Tehát ne akarjuk megjavítani rosszat. És hogyha nem akarom a rosszat megjavítani, amíg szükségem van a mulandóra, a mulandó testre, az is meg lesz. Az is meg lesz. De nem azért, mert én akarom, hanem azért, mert az Atya megadta a fiúnak, megadta a léleknek, megadta nekem, hogy rendelkezzek a testtel, amíg arra szükségem van. Utána majd leteszem, felveszem, úgy, ahogy Istennek kedves. Tehát a romlandó is, hogy tud meggyógyulni, ha elengedem, ha leteszem, ha nem akarom megtartani, mert a fiú képes megtartani, de csak Istenben, Krisztusban képes megtartani a testet. A romlandóság szolgálatára nem akaratom megtartani a testet, nincs értelme annak. Mert akkor az előbb is, ahogy mondtam, a lelkem maga válik romlandóvá. A lelkem károsul. hát akkor inkább károsuljon a romlandó, mint hogy károsuljon az, ami örök, aki örök. Így van-e? Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki elengedi az életét, leteszi az életét, az igazságét, az én szavamért, örökre megtarthatja azt, sőt, hatalmat kapott a halál fölött, a halál teste fölött. Akkor teheti le, és akkor veheti vissza, amikor akarja. Ez Istennek a akarata.
A beszélgetés az, mint hogyha a megosztottságról ugye hozni meg egy uralkodj témával, idézőjelben a legjobb értelemben fejlődött el idáig, növekedett idáig Isten dicsőségére. És láthatjuk azt, hogy ez a megosztottság az Istentől van, hogy az ember, hogy az ember meglássa azt, hogy instabil. Tehát amikor valamikor megosztottság van valamiben, egy elképzelésben, elméletben, tanításban, egy életstílusban, akkor azt jelenti, hogy az nem stabil. Mert ami stabil, az nem elválasztható, nem megosztható. És ez történt Ádámnál, amikor ő már saját magától kezdte elképzelni az életet, ő már megosztottságba került. Hogy is mondja Jézusnak ezzel kapcsolatosan a másik kifejezést?
Meghasonult.
Akkor vádolták őt, hogy az a város. Ja, meghasonlás, hasonlás, igen. A meghasonlás. Tehát ezek Istentől megengedett dolgok, törvényszerű dolgok. És láthatjuk azt, hogy meghasonlás van a világban. Bárhogy ossza, szorozza az ember, bármilyen új rendszert akar kitalálni, születnek új vallások, új rendszerek, leváltjuk, meglabáljuk a régit, lealázzuk a régit, holott, amikor azt kitaláltuk, azt dicsértük fel, azt magasztaltuk fel a csillagos régit, de eltelt egy pár év, és láthatjuk, hogy az is egy rakás hazugság, és akkor kitalálunk egy újabbat, egy újabb hazugságot, azt felmagasztaljuk újra a csillagos régit, a másikot, amit nemrég felmagasztaltunk a csillagos régit, azt le kell alázni. Folyamatos meghasonlás, folyamatos megosztottság, folyamatos szétválasztogások vannak a szó legrosszabb értelmében. És ennél van még egy aljasabb, és újra visszatérünk a vallásokhoz, amit az ember kitalált. Mikor már látja az ember ezeknek a hiába valóságát, ennek a gyengeségét, ennek a betegségét, a szenvedését, halálát, minden, amit kitalált, akkor beismeri, hogy kéne Isten. És úgy közeledik Isten felé, hogy egy hamis szándékkal, hazug szándékkal. Nem engedi el a földit se, nem akarja a földit sem engedni, de Isten is kéne. És így született meg a vallás. Újra visszatértünk. Hogy született meg a vallás? Hát így. A hazugságot sem akart elengedni, és az igazság is kellett volna neki. És ezt láthatjuk a vallásokban, hogy van igazság, látszott igazság, és van egy rakás hazugság. Ez a legdurvább, mert Jézus is az ő igazságával ő megosztottságot szül. Hú, látszólag stabil volt a bennem lévő elmélet, tanításom, ahogy értem, és találkozok az ő igazságával, és egyetlen egy kijelentésével ott van, mint amikor a bowlingolyó beérkezik a bábuk közé, egy rom, hogy mondjam, felborít mindent, a szó legszobb, legszebb értelmében. Felborít mindent. És ezt csinálja Jézus az ő igazságával, és az ő szent lelkével, hogy megoszta bennem lévő összetömörű hazugságokat, darabokra szedi, és ügyesen leválaszol, lemetszi róla egyesével, kettesével, százasával, Isten tudja. És ez történik. Egészen addig, amit már nem kell többet metszen, mert már nincs mit metszeni, már nincs megosztottság. Mert az Isten lelke, a Krisztus lelke, az tökéletes egység. Ott már nincs meghasonlás, megosztottság, és nincs uralkodás. Mert az emberi elme, amit kitalál, az ezt meg kell osztani, automatikusan osztódik, szaporodik, de kell is uralkodni rajta. A szó legrosszabb értelmében, törvénykezni. Én kitalálok valamit, és ez történt Ádáméknál is. Az ő elméletük, az elképzelésük, azok osztódtak. Lett belőle két gyermek, de az egyik a másikat megfelelően, hogy lássa Ádám és Éva az ő elképzelésének a gyümölcsét. És minden ilyen, ez történik, amit az ember kitalált. Osztódik, lehet 5 volna 10 testvér is, és 5 abból megöli a másik közül. De az 5 között se maradt volna, aki megölte a másikat, és életben maradt a idézőjelben, azok között se lett volna egyetértés, mert ők is tovább osztódnak. A hazugság tovább osztódik, és akkor megölik a másikat.
És ez a hanúság gyümölcse. És a vallás legdurvább, hogy látszólag elhiteti, hogy az igazi megosztottaknak az ilyen fülekés, és a megdurvább, hogy benne az igazság valóban megosztott, és ez a legdurvább, hogy az ember elmegy, keres Istent, de meg a gyülekezetben is elhitetik azt, hogy na, itt igazi megosztottság fog történni, igazi újjászületés, igazi elválasztódása. A hamisság el fogjuk választani az a fasztot, Isteni Jézus nevében. És ott teszik azt, hogy Isteni Jézus nevében egyszerre megerősítik az emberben a hazugságot. Ezért volt nekem az az érzésem az úton elején, amikor keresgéltem, én is jártam gyülekezetekbe, vagy olyan emberekkel találkoztam, akik már hallottak réged Jézusról. Mondtad, hogy ez a érzésem lett volna. Na, hát ugye azt csinálom. Ugyanazt csinálom, ugyanaz a találka, ugyanaz a földi célok, azt a célok, amit korábban is megéltem, csak most Jézus. Most kicsit többet hallom a Jézus szót, és többet hallom, hogy idéznek van a Bibliából. Ugyanezt éreztem. Nem volt különbség, csak más volt a más. Dicsőség az Istennek, hogy ezt felhívta erre a figyelmet, hogy terelgesszem, hogy nem hagyok, hogy elveszek. Ezt a példának mondtam, nem így érkezéssel. Pont így elmentem, fel is mentem másfelé. Na, a lényeg az, hogy Jézus igazsága az bennünk valódi megosztottságot, meghasonlást kellene, hogy szüljön. És a lapor azért volt egy áldott állapotban, mert ott lehet látni, hogy ott a ízig-vérig, tetőtől, talpig, fülétől, farkáig, minden egyes hajszáláig az ember bűnben van. Nem maradt meg semmi. Nem marad meg semmi a föld alatt, ami a szent és igaz, és az nem fog a bomlásnak indulni, és az enyészet martalékává válni. És addig kell történjen a megosztás az igazság által, a szembesülés, az apokalipszis, katarzis, amíg eljutunk oda, hogy már, hát a Jézus mondja, ezt elmondja ő amúgy egyszerűen, hogy ki nem gyűlöli meg, vagy aki nem szeret jobban, anyjánál, atyánál, tehát ezek mik ezek? Megosztottságok, Istenen kívül, emberi elképzelések, kötelékek. Anyuka, apuka, nagytata, nagymama, férj, feleség, gyermek, fül gyermek, lánygyermek, unoka, dédunoka, barátok, lehet sorolni a végtelenség, és utoljára oda tesz, amikor ezek már megtörténtek, ezek a leválasztódások, a saját lelkedet is. És hogyha ezt a Krisztus lelke, az ő igazsága, szeretet által el tudja végezni benne ezeket a leválasztódásokat, meg tudja történni a megosztottság, de hát ez, ne, ugye, ez az apokalipszis által, a felfedés által és a háború által történik meg, mert nem adom olcsón a bőrömet, nem adom olcsón, de hogyha engedek mégis neki, és ő ezt elvégzi bennem, akkor már csak én maradok, és ő. És hogyha már magamot is hagyom, magamot is engedem, hogy na hát, én magamot sem akarom megtartani, jó van, na, apukát elengedtem, anyukát elengedtem, ezt elengedtem, azt elengedtem, mindenkit elengedtem, csak még én maradtam hátra, de már magamot sem, de látom, hogy igen, ez jó, ahogy ő csinálja, és ebben élet van, és már az én életem sem drága, akkor már nincs megosztottság. Belé kerültem a tökéletes egységben, mert Krisztus, amikor beszélgetett az atyáról, vagy az atya Krisztusról, ők tökéletes egységről beszéltek. Az atya én bennem, az atya én bennem, én az atyában. Mi módon mondott, hogy mutassam meg neked az atyát? 3,5 éve, sőt, 33,5 éve láttak engem. Nem hiszed, hogy én az atyában, és az atya én bennem? Nincsen én bennem és az atyában más elképzelés. Bennem nincs más elképzelés, mint az atyában, nincs más gondolat. Ezért nincs megosztottság. Tökéletes egység van, harmónia, és igen, valóban erre hív minket. Ezt kívánom, hogy az élő Krisztushoz, ne a vallások Krisztusához, aki nem létezik, és nem tud valódi megosztottságot okozni, bennünk valódi megbotránkozást, és nem is tud valódi vigasztalást történni. Tehát nem tud megtörténni, amire rendeltetett Krisztus bennünk. Úgyhogy ezt kívánom, ismerjük meg az élő Krisztust, aki látjátok, hogy hogy adja a szavakat. Nem idézünk a Bibliából, csak néha, hogy megerősítsük azokban az emberekben, akik hallgatnak, hogy nem az Biblia ellen beszélünk, hanem ott is le van ez írva más szavakkal. De sokkal másabb, mikor beszélhetünk és nem olvassuk, hanem a lélek jelenti ki azt akár, ami le van írva a Bibliában, vagy a fölött, ami van. Hiszen nem a Biblia lett, hanem Isten volt és van. Ezek csodálatos dolgok. Az, hogy ezekről beszélgethetünk, betekintést nyerhetünk, ennek egy útja volt. Folyamatos, folyamatos megújulás, folyamatos meghasonlás az igazság és a hamisság között, folyamatos metszés, ármetszés, folyamatos megújulás, mert az, hogy kezdődött a beszélgetés, ugye eléggé az a testiekhez szóló volt az a beszélgetés. Most már tényleg ahhoz képest magaslatokban járhatunk Isten dicsőségére. Ami számunkra megbotránkozás lett volna ezelőtt pár évvel, de ezért nem is adta nekünk. Most már adhatja, hogy váljon az épülésünkre, a megújulásunkra is, azok, akik hallgatják, azok számára. És így láthatjuk azt, hogy nem úgy válik az evangélium az életem részére, hogy elolvastam, bemagoltam, és visszamondom, mint egy kakuk, vagy papagáj, hanem ahogy ezt elmondhatjuk, ez olyan, mintha az életünk része lenne, mint ajándék, aki az Atya megajándékozott ezzel a szabadsággal, ezzel az igazsággal, és tudom azt, hogy még több van, még több és még több, és erre akar vinni, hogy még többet adjon, hogy még szabadabb legyek, hogy még inkább a magaslatokban tudjak járni, még inkább tudjak repülni a széllel.
Nekem is, amikor az Isten megengedte is, ajándékét adta a testemnek a betegségét, hozzáfordultam, viszont az elme is egyből megszólalt, hogy azért gyógyítson meg, hogy újból legyek anyuka, újból feleség lehessek, tudjam elvégezni újból a mindennapi teendőimet, és azért erősítsen meg. De hála az Istennek, hogy akkor jött lélek által, és a lélek elhallgattatta ezt a gondolatot, és adta azt akkor, hogy legyen meg az ő akarata, és hogyha valami terve, hogyha valami feladata van még számomra, akkor gyógyítson meg. Ne azért, hogy a testet továbbra is, a testi dolgokat végezzem, hanem a lelkieket.
Az érdekes az, hogy sokan még abba a csapdába is beleesnek, hogy azt mondják, és Isten megengedi ezt is, még ebben a játszalában is belemegy Isten, hogy tapasztalja meg az ember, mekkora hazudott. Hogy, ja Istenem, engem, mert csak azért gyógyítsál meg, hogy téged szolgálhassalak. És amikor meggyógyít, akkor rájövök, hogy igazából én magamat akarnám szolgálni, nem Istent. De néha odafűzöm, hogy jó Isten, így, meg jó Isten, úgy. Ugye. Tehát még ez is milyen alatomos átverés tud lenni, hogy az ember azt mondja, hogy hát gyógyítsál meg engemet, és akkor én ezt fogom csinálni, meg ezt teszem neked. Isten belemegy ebbe, hogy az ember szembesül az ő képmutatásával, az ő álnokságával, hogy ő vallja meg őszintén, hogy te az igazság az, hogy én a gyógyítást akár az embertársamnak, akár magamnak, én magamért kértem, hogy a testben lehessek, hogy a rabságomot fenntartsam. Mert ha az ember látná azt, hogy az ő rabságának a fenntartására akarja még Isten segítségét is, hogyha ezt meg tudná látni, mint ilyen flash bevillanásszerűen meg tudná látni az ember, akkor teljesen biztos, hogy nem akarna meggyógyulni, legalábbis nem úgy, ahogy korábban kérte a gyógyulást, hanem azt a gyógyulást kérni Istentől, amit Jézus felkínált, az örök gyógyulást, hogy örökre meggyógyítva legyen az én lelke. Testbeni vagy testen kívüli, teljesen mindegy. Úgy, ahogy Isten adja. Lényeg az, hogy szabad legyek. Mert a fiúnak Isten azt adta, hogy élete legyen önmagában, test nélkül is. Hadd döntse el a mindenható, hogy nekem most ebben a momentumban, hol van a helyem, testben vagy testen kívül, a gyergyóban, vagy valahol máshol. Teljesen mindegy. Utolsó válaszval Isten és ember között, abban a bejegyzésben van ez leírva, amit lélek által lehet csak megérteni, mert lélek által kaphattam én is Istentől, hogy mit jelent az, amikor teljesen szabaddá válik a lélek, és ezért ennek érdekében Isten mindent megragad, mindent felhasznál. Még ahogy Tibi az előbb mondta, még azt is, hogy visszaadja a testi egészséget, de nem azért, hogy megtartsuk, hanem azért, hogy valamiképp eljussunk arra a pontra, hogy önszántunkból mondjunk le a testről. Mert aki önszántából nem mond le a testről, az összeragad a testtel. Az ugye az a pokolba kerül, úgymond. Tehát önszántamból kell lemondjak a testről. És ugye ez régebb meg tudott történni gyönyörűségesen a régi egyszerű élettel, a tisztességes élettel, a megboldogulással. 80-90 évesen megboldogultak, de most erre nincsen lehetőség, mert a Facebook, a világháló, a közösségi média, a hírek, a felgyorsult világ, a technika ellopja ezt a lehetőséget tőlünk. Itt már nincs értelme abban reménykedjünk, ez egy hiú remény, egy hamis remény ez. hogy jaj, én majd 90 évesen meg fogok boldogulni. Hát hogy boldogulnék meg én 90 évesen, amikor így pörög az agyam, fel van gyorsulva minden. Ilyen sok impulzus ér engemet. Itt nem az van, hogy akkor kimegyek a teret megfejni, közben megsimogatom a nyakát, hozzászólok, mint adok a macskának egy kis tejet, a feleségemet is megölelem, a gyermekeimmel beszélgetek. Itt már rég nem erről van szó. Emberek, itt már nincsen lehetőség megboldogulni. Itt már csak Krisztus van, senki más nincs. Csak Krisztus van. Tehát a megboldogulás, a szabadulás csak Krisztus által lehetséges. Abban az üzemmódban, ahogy ez lehetséges volt a nagyszüleinknek, nekünk ez a lehetőség már nem áll fenn, mert ez teljes mértékben ellopta a fenevad tőlünk. A technika, a villanyáram, a telefon, a laptop, a számítógép, a média teljes mértékben megfosztott minket a lassú megboldogulás lehetőségétől. Itt már tényleg csak az van, hogy vagy Krisztus kezébe helyezem az életemet teljes mértékben, és azt cselekszem, amit ő mond nekem, mert tudja, hogy nekem mire van szükségem ahhoz, hogy szabaddá váljon az én lelkem. Hogy le tudja tenni önként szabad akaratából, tudja letenni a testet, megszabaduljon a test rabságából, teljes mértékben. És ahogy Magdika is elmondta, ezt én is megtapasztaltam, azt hiszem, hogy mindannyian megtapasztaltuk, hogy Isten megengedte a betegséget, és adta a bátorságot arra is, olykor ugye, hogy ne adjuk ezt a betegséget az orvostudomány kezébe, hanem bízzunk abban, hogy ő meggyógyít, hogy megtapasztaljuk az ő dicsőségét. Mert hogyha én beteg vagyok és egyből az orvoshoz fordulok, akkor nincs, amikor megtapasztalja Isten dicsőségét. Hát ő nekem megmutatná az ő szabadítását, de nem hagyom, nem engedem, mert a biztonság kedvéért azért bevonok a saját megmentési akciómba valakit, vagy egy, mit tudom, egy tudományt, bevonom a technikát, vagy bevonok bármit. És Isten megmutatkozna, az ő szabadítása megmutatkozna, nyilvánvalóvá válna, de nem engedem. Nem engedem meg Istennek, hogy megszabadítson. Biztos, ami biztos alapon. A tudomány kezébe helyezem az egészségemet, a testem egészségét, és én nem tudom meglátni Isten dicsőségét. Ha nem tudom meglátni az ő dicsőségét, nem is tudom megkívánni azt. A bizalom sem tud megszületni bennem, és így lángra lobbanni bennem a reménység és a bizalom tüze, hogy hú, hát én szabad vagyok. Testben, testen kívül, egészségben, egészségen kívül, börtönben, börtönön kívül, éhezésben, jó lakásban, teljesen mindegy nekem. Mert szabad vagyok, ezt elvégezte a tökéletes fiú. Megmutatta, hogy mit kell tennem, hogy én is fiúvá legyek, Isten gyermekévé legyek. Ó, atyám, ez milyen nehéz, hát ezek csak emberi szavak, de teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, lélek által megérthesse, megkóstolhassa, megérezze a szabadság finom, üdítő illatát, és ne kívánjon tovább görgetni lefelé a világban, a világhálón vagy bárhol, hanem ebbe most kapaszkodjál bele, most, amíg hallod, kapaszkodjál ebbe bele, és többé soha ne engedd el. Többé soha ne engedd el, hogy teljességre juttassa benned a feltámadás lelke, a Krisztus lelke, teljességre juttassa benned a szabadulást. Elvégezze teljes mértékben a szabadításod, mert hogyha ezt hallod, és megfoghattál ebből a néhány gondolatból valamit, belekapaszkodhattál, de ha te ezt elengeded, akkor Isten tudja, hogy merre fogsz megint elkallódni, merre fogsz megint elvándorolni, és Isten tudja, hogy mikor lesz megint lehetőséget, hogy bele tudják kapaszkodni ilyen gondolatokba, ilyen szavakba, amelyek testi módon kizökkentenek téged a testiségből, és összekapcsolnak téged a lélekkel, Istennek a lelkével, hogy teljesen feltámadhassál, újjászületessél, és élhessél örökön örökké. Most kapaszkodjál belé, ha még nem késő.